Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvének a 32. fejezetéből olvasom, folytatván a már megkezdett bibliai történetet, Jákob története van előttünk, a 23. verstől kezdődően így olvashatjuk a történetet tovább. De fölkelt Jákob még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgáló leányát és 11 gyermekét, s átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átvitte őket a patakon, majd átvitte mindenét, amilyen volt. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki birokra kelt vele egészen hajnal hasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, úgyhogy kificamodott Jákob csípőjének a forgócsontja, miközben vele birkózott. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob azt kérte, mondd meg nekem a nevedet. Ő így válaszolt, miért kérded a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Ezért nem eszik meg Izrael fiai mindmáig a csípő forgócsontján lévő inat, mert ütés érte Jákob csípőjének forgócsontján az inat. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az iménti bibliai szakasz Jákob életének egy roppant izgalmas részletét tárja elénk, és nem csak izgalmas ez a történet, hanem meghatározó is Jákob életében. Hallottuk a felolvasott igében, hogy Jákob hazafelé tart, 20 év után teszi ezt, és bizonyára az itt jelenlévők közül sokan ismerik az okokat, hogy miért is kellett Jákobnak 20 évvel korábban elhagynia a családi otthont, és most miért próbálkozik meg a visszatéréssel két évtized múltán. Tudjuk azt, hogy Jákob mit tett. Nagyon csúnyán becsapta testvérét, Iker bátyját, Ézsaut, és talán ennél már csak az volt súlyosabb, hogy nem csak a testvérét csapta be, hanem az édesapját is. És ebből a két helyzetből adódóan neki bizony menekülnie kellett. Egy távol élő rokonhoz, Lábánhoz költözött, és ott töltötte az elmúlt két évtizedet. De mégis most úgy érzi Jákob, hogy változtatni kell. Egyrészt le kell zárni ezt a roppant terhes és kínos múltat, amely nyomasztja őt. Másrészt pedig nyilvánvalóan vágyik vissza a szíve az ősei földjére, arra a földre, amit Isten ígért az ő családjának, még annak idején Ábrahámnak. Ott van tehát Jákob a határon. Átkelt a Jordán folyón, ez természetes határfolyó volt Izrael földjét illetően, és átkelt egy kisebb patakon is, amit néven is nevez itt a Szentírás, Jabbók révének nevezi ezt a helyet. És hát ez a kétszeres vízen történő átkelés Jákob életében jelképesnek is mondható, mint egy vízválasztó van előttünk ez az esemény. És valóban nagyon meghatározza ez az időszak Jákobnak az életét. Vizen kell át, egy vízválasztó megy végbe az életében, ugyan emberileg nézve terveket szöveget, Ennek részleteit is hallottuk az imént felolvasott igében. Imádkozik is, és ez a kettő így együtt van ott jelen Jákob szívében. És ebben a helyzetben valami egészen furcsa és váratlan dolog történik vele. Olyan, amire ő nem számított. És erről szólt a felolvasott textus, hogy érzi Jákob azt, hogy valamit nagyon-nagyon rendbe kellene tennie az életében. És éppen ezért ő vissza is vonul, az éjszaka alatt átviszi a családját a túlsó partra, de ezt követően visszatér, és egyedül tölti az éjszakát. És ebben a helyzetben egyszer csak azon veszi észre magát Jákob, hogy valaki rátámad, hogy valaki elkezd vele birkózni. Isten tusakodásba kezd Jákobbal. Kedves testvérek, ez a mozzanata Jákob életének is, de talán az egész Szentírás illetően is elmondható, hogy roppant szokatlan, meghökkentő és figyelemre méltó is. És mi is időzzünk most el ennél a mozzanatnál, ennél az eseménynél. És annál is inkább érdemes beszélni erről, Jákobnak az Istennel való tusakodásáról, mert a Biblia egy másfajta tusakodásról is tanít minket. És ez a másfajta tusakodás például az Efézusi levélben nagyon egyértelműen elénk tárul, amikor Pál apostol azt írja, mert nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Van ilyenfajta tusakodásja is a keresztény embernek, amikor kifejezetten érzi azt, hogy a sötétség erőivel kell megküzdeni. De legyen egészen egyértelmű a helyzet, kedves testvérek, itt ebben a történetben nem erről van szó. Most Istennek velünk való tusakodásáról olvashatunk. És ez a nagy kérdés itt egyből ennek a jelenetnek, ennek a mozzanatnak az értelmezésénél, hogy harcainkban, amikor küzdelmekben vagyunk benne a hétköznapokban, akkor észrevesszük-e azt, amikor ilyen módon Istennel van találkozásunk, Istennel van tusakodásunk? Tudunk-e különbséget tenni a küzdelmeink közepette? Amikor a másik emberrel állunk szemben, nyilván van ilyen is, jó néhány, amikor a főnökünkkel, a munkatársunkkal, netalántán valamelyik családtagunkkal, vagy a házastársunkkal, vannak ilyen helyzetek. De itt ebben a mai igében nem erről van szó. Amikor a saját óemberünkkel kell tusakodnunk, ilyen is van. Számtalan esetben, amikor a mi személyiségünk, a mi habitusunk az, amivel szemben állunk, és amivel meg kell küzdenünk. Ilyen is gyakran előfordul. De ebben a mai igében nem erről van szó, hanem arról, amikor Isten elénk áll, megállít minket, és mint egy birokra kell velünk. Ahogyan Pál apostol írja, saját maga életének arra bizonyos mozzanatára visszagondolva, amikor a damaszkuszi úton Isten őt megállította, és ezt mondta neki, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Nos hát, van ilyen az ember életében, amikor Isten így megállítja, körülfogja, és szinte a szószoros értelmében elkezd vele birkózni. Nos hát, kedves testvérek, nézzük meg, hogy minek a jele az ilyenfajta tusakodása Istennek. Nos hát, induljunk ki onnan a történet alapján, hogy Jákob most is rosszul mérte fel a helyzetet. Ő úgy érzi, hogy neki nem Istennel van dolga ebben a pillanatban, hanem az ő testvérbátyjával, Ézsauval. Jákob úgy gondolkodik, hogy Isten a régi hűséges Isten, aki teljesíti az ígéreteit. Nem Isten a probléma az ő életében, így gondolja Jákob, hanem Ézsau. A nagy baj az, hogy Ézsau még mindig Ézsau. Ézsau mindig az a haragvó, haragot őrző ember, mint aki volt 20 évvel korábban, és aki miatt el kellett otthonról menekülnie. Miből gondolja ezt Jákob, hogy Ézsau mit sem változott? Hát abból, hogy a kiküldött szolgái, akiket előre küldött, azok jelezték, hogy tud Ézsau a közelettéről, a hazatéréséről, és készül is a fogadására több száz fegyveressel, egész pontosan 400 fegyveresről ír a Szentírás. Hát ebből gyorsan megértette Jákob, hogy nem ölelő karral fogadja Ézsau, hanem ha katonákkal, fegyveresekkel az oldalán, akkor bizonyára most bosszút akar állni. És éppen ezért is szövögeti a terveit, hogy két csoportra osztja a tábort, és aztán pedig 5 részletbe ajándékokat küld előre, ez is följegyezte Mózes 32. fejezete, és aztán szép lassan maga ügyeskedésével, ahogyan eddig is próbálja maga ügyét sikerre vinni Jákob. Tehát Jákob úgy gondolkodik, hogy itt Ézsauval van probléma. Azonban fontos meglátnunk ebben a történetben azt, hogy Isten egészen másképpen látja a helyzetet. Isten számára nem az a probléma, hogy Ézsau még mindig Ézsau, hanem neki az a gondja, hogy Jákob még mindig Jákob. És bizonyára az itt jelenlévő testvérek közül sokan tudják azt, hogy ennek a névnek, Jákob nevének van jelentése, van üzenet, és mondjuk is ki. Istennek az a problémája, hogy a csaló még mindig csaló, hogy Jákob még mindig Jákob. Mert jól tudjuk, hogy az Ószövetségben, és egyáltalán az ókori ember számára jóval több volt a név, mint egy megkülönböztető jelölés. A név magába foglalta az identitást, a személyiséget, meg is határozta. És hát ebben az esetben is Jákobnak az egész élete, a tettei, azok nagyon jól illeszkedtek ehhez a névhez, a csaló megnevezéshez. Nem kell gondolom sorolnom azokat az eseteket, amelyek ezt bizonyítják, hogy kit, hogyan, mikor, hogyan csapott be Jákob. És ebben a helyzetben Isten megállítja Jákobot, mert ő szeretné, hogyha Jákob neve, és ebből fakadóan az ő egész személyiség, az egész lény, az egész élete megváltozhatta. És itt is érdemes egy picit megállnunk, és föltenni magunknak a kérdést, hogy mi a mi nevünk? És itt most nem a keresztnévre gondolok, így a kereszt előtt követően, aktuális lenne a kérdés, hogy mindenki próbálja fölidézni magában a saját keresztnevét, nyilván nem nehéz feladat, hanem mi az, ami jellemez minket? Mi az, amit oda tudnánk illeszteni akár a keresztnevünk mellé? Hogy nos, ezek vagyunk mi. Szoktunk ismerkedő játékként táborban vagy hitanórán olyat játszani, hogy mindenki mondja a keresztnevét, de nem csak a keresztnevét mondja el, hanem arra szoktam kérni, hogy a keresztneve nevével aliteráló jelzőt is tegyen a neve elé, és ezzel egy kicsit úgy bemutatkozik, hogy ő magát kinek is látja, hogyan is jellemezni saját magát, és hát nagyon érdekes névkombinációk szoktak így kialakulni, szorgalmas Szilviától a furfangos Feréig, sokféle név és jelző hangzik el így együtt, és ez úgy kifejezi azt, hogy hát igen, én így látom magam. Érdemes ennél a történet részletnél egy picit megállni, és így saját magunk nevéhez valamit odailleszteni, hogy is vagyok én, úgy őszintén az Isten előtt. Tehát föltehetjük a kérdést, hogy hát nem tudná Isten így használni Jákobot? Hát eddig is azt láttuk az elmúlt évtizedek során is, hogy megáldotta Jákobot Isten. Nagy vagyonra tett szert. Jól ment az üzlet. Még az apósa rossz indulata ellenére is sikeres volt a vállalkozása Jákobnak. Most hát, kedves testvérek, egészen bizonyos, hogy Isten így is tudná használni Jákobot, bele tudná illeszteni az ő terveibe. De Isten mégis szeretné, hogyha változna Jákobnak az élete. Mert ha Isten igazán szereti Jákobot, már pedig tudjuk, hogy szereti, akkor nem hagyhatja meg őt Jákobnak. Akkor szükséges, hogy Jákob megváltozzon. Hogy Jákob újjászülessen, hogy Jákob megtérjen, hogy Jákobnak a megigazulása, megszentelődése elkezdődjön. Kedves testvérek, erre nem Istennek, hanem Jákobnak van szüksége. Az elmúlt hetekben otthon a kecskeméti Széchenyvárosi gyülekezetben több gyülekezeti taggal beszélgetve nagyon érdekes volt hallani azt, hogy többen is műtétre készülnek, többek között szürke hályog műtétre várnak jó néhányan a gyülekezetünkből. És hát imádkoztunk is, értük. Ennél az egyszerű példánál maradva, a szem műtétre nem az orvosnak van szüksége, hanem a betegnek. Ebben az esetben is. Jákobnak van szüksége a változásra, az újjászületésre, a megtérésre, nem Istennek. Minek a jele tehát a tusakodás? Isten az újjáteremtés, az újjászületés Istene. De nézzük meg azt is, hogy mik ennek a tusakodásnak a jelei. Jákob életében, és akár a saját magunk életében is. Az első, amire történet alapján figyelmesek lehetünk, hogy Jákob nem tud aludni, nyugtalan. Nyilvánvalóan valami nagyon-nagyon foglalkoztatja, terheli, nincs nyugalma, nem jön álom a szemére. És már csak azért sem tud aludni Jákob, még ha talán szeretne is egy kicsit pihenni, mert egyszer csak azon veszi észre magát, hogy valaki körülfogja és birkózni kezd vele. Isten ébreszti is ebben a helyzetében. Kedves testvérek, a mi életünkben is előfordulhatnak álmatlan éjszakák. És érdemes ezt a kérdést most ennek a történetnek az alapján így megvizsgálnunk, hogy akkor, amikor nem jön álom a szemünkre, amikor talán bosszankodunk is emiatt, hogy megint fáradtan fogunk ébredni, mert nem tudtunk pihenni, akkor fölismerjük-e esetleg az ilyen helyzetekben, az ilyen éjszakákban azt, hogy Isten valamit szeretne velünk kezdeni, hogy Isten szeretne hozzánk közelebb kerülni, szeretne minket megszólítani, szeretne magához ölelni, formálni, alakítani. A másik jellemzője ennek a helyzetnek, amiben Jákobot találjuk, hogy egyedül marad. Ő maga választotta ezt az egyedül létet, hallottuk a történetből, de mégis ez az egyedül lét tette őt alkalmassá arra, hogy Isten őt ilyen különös módon tulajdonképpen megszólítsa. Az egyedül lét is, ugyanúgy, mint ahogyan a magányosság és az álmatlanság is, tud alkalmas eszköz lenni Isten kezében. Jól tudjuk, hogy a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus rendszeresen a tanítványoktól külön ment, elvonult azért, hogy legyen csendessége, egyedül léte az Atyával. Az ő egész szolgálatának a lényege, a forrása, ez az egyedül lét volt, ez a fajta magány, ahol az Istennel való kapcsolatát ápolhatta. Kedves testvérek, a magány lehet Isten órája a mi életünkben, az Isten munkájának az eszköze a mi életünkben. A következő mozzanat, amire fölfigyelhetünk, hogy ez a tusakodás, amelyet Isten Jákobbal folytatott, ez meglehetősen sokáig tartott. Azt olvastuk, hogy egészen a hajnal hasadtáig, vagyis reggelig. És az is nyilvánvaló, hogy mi lehetett ennek a magyarázata. Jákob nem akarta megadni magát. Ő eddig mindig erősnek bizonyult. Mindig meg tudta úgy ragadni a dolgokat, hogy abból ő került ki győztesen. De most itt ebben a helyzetben el kellett engednie a győztes pozíciót. És át kellett magát engednie annak, hogy van valaki, aki nálam erősebb és hatalmasabb. És bizony Jákob számára ehhez kellett az egész éjszakai tusakodás. Nem volt elég néhány perc. Erre nem jött rá ilyen rövid idő alatt. Kedves testvérek, a mi óemberünk is nagyon makacs tud lenni. Nagyon-nagyon sokáig tudunk ragaszkodni olyan dolgokhoz, amelyeket nyilvánvalóan el kellene engednünk. És Isten talán azért tusakodik velünk már hosszú ideje, mert mi görcsösen ragaszkodunk a magunk óemberéhez, a régi természetünkhöz, ahhoz, amit Isten már réges-régen megítélt bennünk. De mi mégis ezt szorítjuk magunkhoz, és ehhez ragaszkodunk. A következő mozzanat ennek a tusakodásnak, a következő jel, ami ebből a tusakodásból elénk tárul, az, hogy a végén lesántul Jákob. Sántán folytatja tovább az életét. Ütés érte a csípőjén, és ebből következik az, hogy nem tud már ugyanúgy járni Jákob, mint ahogyan korábban járni volt képes. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez megint csak egy nagyon erős kép előttünk, hogy az, aki találkozik Istennel, pláne egy ilyen küzdelmes helyzetben, az megsérülhet, az megsántulhat. De ennek az is a következménye, hogy nem úgy folytatódik az útja tovább, mint ahogyan addig folyt. Megváltozik az ember élete, az ember életének az útja. Az Istennel való találkozás megváltoztatja az utainkat. Kedves testvérek, még egy harmadik gondolatot, kérdést is hadd hozzak az ige alapján ide a gyülekezet elé. Nézzük még meg azt végezetül, hogy mi az a sajátos örömüzenet, amit ez a tusakodás hirdet számunkra. Talán vannak olyanok, akik fölteszik a kérdést meg, hogy miért kell ezt egyáltalán felemlíteni, felesleges maga a kérdés is, hiszen már annyi jó hírt hallottunk az iménti igeszakasz alapján, hogy Isten nem hagy magunkra, nem hagy minket a magunk tévútjain járni, hanem utánunk jön, megszólít. Sokszor ez fájdalmas módon történik, de mégis a javunkra van. A mi érdekünkben történik. Nos hát, van egy sajátos örömüzenete, jó híre, evangéliuma ennek a mai történetnek, mégpedig az, hogy egészen a hajnal hasadtáig tartott ez a küzdelem. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem a végtelenségig, hanem egy meghatározott ideig. Hosszú az éjszaka, amit Jákobnak ezzel a tusakodással együtt kellett eltöltenie, de elérkezett a reggel. Nem tartott örökké. És ez nagy bátorítás számunkra, kedves testvérek. Ne csüggedjünk, ha a mi tusakodásunk is még tart. De tudhatjuk azt, hogy nem tart örökké. Mert van valaki, akinek az élete, ha elkezd kibontakozni a mi életünkben, akkor tulajdonképpen a reggelhez, a világossághoz, a pirkadathoz érkezünk meg. És ez a valaki nem más, mint a világ világossága. Jézus Krisztus. Ő az örök élet reggele, hogy az egyik szép énekünk ezt a gondolatot megfogalmazza. Az Efézusi levélben, amelyet már az imént is idéztem, találkozunk ezzel a gondolattal. Ha felébredünk az önmagunkat illető álmodozásból, azaz ha feltámadunk a bűn halálából, akkor felragyog nekünk a Krisztus. Kedves testvérek, Isten ezt szeretné mindannyiunk életében véghez vinni, elérni, hogy Krisztushoz jussunk, Krisztusra találjunk, hogy Krisztusnak az ábrázata formálódjon egyre inkább a mi életünkben. Isten azt szeretné, hogy mi sem maradjunk Jákobok idézőjelben, hanem át kell formálódnunk Jézus Krisztus arcára. Pál apostol római levélben így fogalmazza meg ezt a gondolatot. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Adja Isten, hogy valóban Krisztusra találva, az örök életének a reggeléhez érkezvén, legyen új életünk, legyen ilyen módon új nevünk Krisztusban. A keresztény név, ami lényegünk, ami identitásunkat fejezi ki, hogy Isten új szövetségi népe lehessünk ebben a világban. Amen.